Áldjad én lelkem az Urat, s egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, s meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük, magasztaljuk a mi Urunkat, a 65. Zsoltárunk első versét énekelve. A 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istenünk igéjét olvasom közöttetek, mely megvan írva a Péter első levelének első részében, az első résznek a harmadik, tól 7. versig tartó ige szakaszaiban. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendezzetek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, a tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. A bűneink bocsánatát hirdeti az evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz el ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyi édesatyánk, szent nevedért, mindenható jóságodért, azért a jóért, amellyel körülveszel ma is minket. Te látod, hogy szorongatott helyzetünkben, a szokottól eltérő módon tudtunk csak készülődni erre a mai alkalomra is. Te látod a szívünket, érzéseinket, amiket nem is tudunk, nem is akarunk leplezni előtted. Te tudod, hogy az ünnepnapok történései hogyan hatottak ránk, miként befolyásolták gondolkodásunkat, hogyan formálták hitünket, hogyan támasztottak kihívásokat, próbatételeket elénk. Te látod, hogyan érkeztünk meg erre a találkozásra, erre az Isten tiszteletre, miként vagyunk jelen, most előtted. Te ismered a vágyainkat, és mindazt, amire szükségünk van. köszönjük neked, hogy neked nem akadály egy bezárt ajtó, egy bezárt templom, egy bezárt családi otthon. Te be tudsz jönni, közén tudsz jönni, és tudod mondani, békesség nektek. Urunk, lép közénk most, mert szükségünk van a te békességedre, a te jelenlétedre. Kérünk, hogy érints meg minket igéddel, emeld fel szívünket hozzád, hogy valóságos közösségünk legyen veled, szent lelked által. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, a feltámadott, az élő Urat. Amen. Az ige meghallására készüljünk és énekeljük a 210. énekünk első versét, a 210. énekünk első versét, amely így kezdődik. Ó áldandó Szent Háromság, Nyögés Imre figyelmez. Istenünk írott igéjét olvasom közöttetek, mellyel ebben az órában szólni kíván hozzánk, megtalálható János evangéliumának a 20. részében, a 20. rész 24. versétől a 29. versig tartó igeszakaszokban. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek is hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Az ünnepek kapcsán sokszor előre tekintünk. Szerintem nem volt ez másként most sem. Erre a rendhagyó húsvéti ünnepre, amikor készülöttünk, tervezgettük, miként fogunk ünnepelni, megélni az idei húsvét napjait, tervezgettük, formáltuk, hogy kikkel is leszünk otthon, és kik lesznek azok, akik most nem lehetnek majd ott az ünnepnapjaiban. Már jól erőre elkezdtük alakítani az ünnepünket, akár a magunk lehetőségeihez mérten, de mindenféleképpen a környezetünk elvárása szerint is. Azonban beszélgetéseink során, valljuk be őszintén, igen ritkán került előtérbe, hogy a mi húsvétunk az igazi húsvét tartalma és ünnepünk mit is hordoz valójában. Pedig bennünk vagy a vágy, hogy Krisztus halálának és feltámadásának nagy titkát megismerjük, és ez a titkuk megtanítson minket arra, hogy milyen veszendő és nyomorúságos kicsinyhitőek is vagyunk, és megtanít minket arra is, hogy őt ne azonosítsuk, ne tuszkoljuk bele semmiféle általunk a körülményekhez igazított ünnephez, a magunk által átszabott ünnephez, vagy az elmúló idővel, a változó anyaggal azonosítsuk. Pedig minden emberben benne van a boldogság. Hiszem és vallom, még ha nem is reménykedünk abban, hogy ez valami nagy és hatalmas, valami csodával jön el a mi életünkbe, valami látványos csodaként jelenik meg a mi életünkben. Vágyaink ellenére az ünnep után még mindig sokat bosszankodtunk, és tehetetlennek éreztük magunkat, hogy talán nem úgy alakultak, nem úgy éltük meg azokat a napokat, mint ahogy eddig szoktuk. Valami megfosztott minket az eddig közösségi életünktől, akár családunk egy részétől, a kapcsolatainktól. Beteljesedett vágyaink miatt lehet, hogy lélekben már felkiáltottunk. Hát nem foglalkozik velem az Úr, nem hallgatja meg imáimat. Egyfajta betöltendő beletörődés fog el minket, és talán tudjuk mi is azt mondani, rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem az Isten elé. Semmiből előrébb és ránk telepszik a csüggedés, ami eltávolít az Istentől, a tőle való boldogságtól. Húsvét után megkérdezted már magadtól, kedves testvérem, hogy boldognak érzed magad? Mire vágysz igazán? Honnan fakad a te boldogságod? Van egy művészfilm. Bizonyára sokan látták, ha nem, majd rákeresnek az interneten. Ebben a művészfilmben van egy zóna. Ebben a zónában pedig egy szoba. Ami arról híres, hogy itt nem érvényesek a fizika törvényei. Aki oda belép, megtapasztalja, meglátja az ő legfőbb vágyát, amire vágyik. Nem azt a vágyat, amit elmondunk magunknak, másoknak, nem azt a vágyat, amit mi akarunk elérni, hanem azt, ami itt van a szívünkben. És a filmnek a legmeglepőbb mozzanata az, hogy ebbe a szobába senki nem megy be, mert nem hiszik el, mert talán nem mernek bemenni az emberek. Mi hogy vagyunk, kedves keresztény testvérem? Én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek a legfőbb vágya a feltámadott Krisztussal legyen, ne csak így, immel, ámmal, hanem a lehető legélőbb kapcsolattal. Erre mutat rá a húsvét ünnepe is, amikor a menny és a föld összeér. Sokan mondhatjuk, balga beszéd, de ha elcsendesedünk imádságban, megtapasztalhatjuk azt, hogy a menny és a föld összeér. Ahol elcsendesül a mi szívünk, ez lehet egy család, egy közösség, lehet két ember imádsága is. Annak minden valódi küzdelmeivel és örömeivel. Csak rajtunk múlik, hogy észrevesszük-e a feltámadott Krisztus, aki odafigyel ránk. Ő ad bátorítást és gyengéd megerősítést, a csüggedésből felemel, örömmel és boldogsággal tölt el. A tehetetlenségünkből kiutat mutat és célt ad. Jézus mondta, Isten országa közöttetek van. Elhiszed ezt? Vagy neked is kell valami bizonyíték. Mint ahogy az előbb felolvasott ige szakaszban Tamásnak is. Valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor vagyunk úgy, vagyunk olyan problémák előtt, olyan megoldatlan helyzetek előtt, amikor azt mondjuk, nekünk is kell bizonyíték. Nekünk is kell valami bizonyosság, valami megerősítés. És ezzel próbáljuk a hitünket ideig, óráig erősíteni. Folyamatosan kételkedünk, megkérdőjelezünk dolgokat. Úgyhogy lassan már ránk is olvashatják, vagy ránk is mondhatják, hitetlen Tamás vagy. Bátorításként tekintsünk vissza, emlékezzünk vissza az előbb felolvasott ige szakaszra, és nézzük meg Tamás viselkedésén túl az ő hitét. Azt a hitet, ami megszületett Jézus Krisztusban. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Húsvétkor és húsvét után igen gyakran köszöntjük egymást ezzel az ősi, régi köszöntéssel. Olyan jó meghallani, olyan jó megtapasztalni ennek a köszöntésnek a bizonyosságát. Külön jó ezt hallani ma is, ebben a rendhagyó húsvéti ünnep utáni munkás napokban, ebben a hétköznapban, hogy bátorítást és vigasztalást ad. Hiszen annyi minden len körül minket. Teli vagyunk bizonytalansággal, kételyekkel, és mindennél jobban vágyunk ennek a köszöntésnek az isteni üzenetére, ami Krisztust, a feltámadottat, az élőt állítja a figyelmünk középpontjába. Milyen jó azt elmondanunk, hogy az evangélium nem egy szlogen, nem üres tartalom. Az evangélium valóságos híradás arról, ami már megtörtént, amit már Jézus tett, hogy az élet győzött a halál felett, az elmúlás felett. Krisztus győzött. Ezt állítja elénk Tamás és Jézus találkozása, ahogy azt hallhattuk. De mit jelent látni az Urat? Mit is jelent látni az Urat? Mert olyan jó ezt elmondani, de nézzük meg, hogy valójában mit is értünk alatta. A tanítványok egy nagyon különös, talán átmeneti helyzetben vannak. Jézus meghalt és feltámadt. Ezután találkoznak vele, mint az övéivel, de ez nem rajzolódik ki bennük. Hogy ez mit jelent rájuk nézve? Miként had ez az ő életükre? Hogyan kell most élni az életüket? Hogyan kell most nekünk élni az életünket? Már tudják, mi történt. Már szembesültek a feltámadott Jézussal, de még tétován állnak ezzel az örömüzenettel szemben. Ebben a köztes állapotban lép közéjük Jézus, és olyan örömteli, látványos dologgal, ami egy pici, kicsi, és mégis emberi szóként hallatszik, személyesen közli a tanítványaival az örömhírt. Olyan jó most ezt hallani a karantén idején, hogy Jézusnak nem akadály egy bezárt ajtó. Belép közéjük, mint ahogy belép ma is közénk, személyesen van jelen otthonainkban, és nekünk is mondja, békesség nektek. Engedi a tanítványokat, hogy lássák őt, de ne csak testi állapotba, ne csak a testi látásuk legyen meg, hanem ennél sokkal fontosabbat akar nekik tanítani, a lelki, a hitbeli látást. Jézus maga fogalmazza meg, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Különösen furcsán csengenek ezek a szavak most, amikor annyit használjuk a szemünket. Talán most is, ahogy a képernyőre meredünk, ahogy nézünk a kamerába, ahogy nézzük az internetes dolgokat, a monitorokat, a tabletteket, a telefonok kijelzőjét, teli vagyunk látvánnyal, látással, És mégis ekkor mondja azt Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Gondoljunk arra vissza a történetből, amikor Tamás megérkezik, és a tanítványok fogadják. Mit mondanak a tanítványok? Egy rövid, egyszerű mondatot. Láttuk az Urat. Egyszerűen szólnak. Nem kezdik el színezni a sztorit, a lényeget mondják. Nem vonják kérdőre Tamást. Nem mondják azt, hogy hol voltál tegnap este, mert mi már találkoztunk az Úrral. Nem úgy viselkednek, ahogy talán mi szoktunk a mindennapi életünkben. Nem úgy viselkednek, hogy amikor találkozunk szerettünkkel, vagy ismerősünkkel, és azt mondjuk neki, hol voltál a múlt vasárnap, ott voltál-e a tévé képernyője előtt, nézted az istentiszteletet, nem vádolnak, nem vonnak kérdőre, egyszerűen csak azt mondják, őszintén, tisztán szívből jövően, láttuk az Urat. De mit jelent látni az Urat? Nem csak látni, hanem személyesen elfogadni őt. Őt megváltónak, élő, feltámadott Krisztusnak. Annyi személytelen információ vesz körül minket. Talán húsvét után, ezekben a napokban, most is, sok személytelen információt hallunk a rádióból, a tévéből, akár összegyűjtünk az internetről. De menjünk talán ki az utcára, a boltokba, ahol fölvesszük a maszkot, betakarjuk az arcunkat, elfedjük talán személyünket, vásárolunk, közlekedünk. És bizony-bizony akad olyan eset, amikor mellettünk elmegy egy ismerős, és nem vesszük észre. Vagy csak utólag vesszük észre. Ezt jelenti az a látás. Csak ennyit jelentene a látás, hogy láttuk az Urat? Nem. A látás ennél sokkal több. Erre tanít meg minket Krisztus, ott személyesen, ahogy megjelenik a tanítványoknak, így személyesen, ahogy megjelenik nekünk, hogy el tudjuk őt fogadni személyesen a mi életünkbe, megváltott, feltámadott, élő Úrnak. Pál apostol fogalmazza meg, nem én élek többé, él bennem a Krisztus. Látni őt élő személynek, valóságos Istennek, amikor imádkozunk, amikor otthonról részt veszünk az Isten tiszteleten, gondold el, hogy az élő Úrral, vagy ővele vagy személyes kapcsolatban most is, neki énekelsz, neki imádkozol, vele van közösséged. Látni az Urat, hogy munkálkodik az életünkben, aminek vannak gyümölcsei. Még ha ezek a gyümölcsök picik is, aprók is, de gyümölcsök. Gondoljuk vissza a gyermekkorunkra, azokra az időkre, amikor növekedtünk. Hányszor álltunk oda az ajtófélfához, és néztük, és húztuk a centit, és kértük a szüleinket, hogy jelöld be anya vagy apa, hogy most hol tartunk, hány centik vagyunk. És lehet, hogy türelmetlenek voltunk, és két nap múlva megint oda mentünk, és megint kértük, hogy húzzad meg azt a vonalat. Mennyit nőttem két nap alatt? Ha picit is, de örültünk annak, a picinek is, hogy nőttünk. Nőttünk-e most a mi hitünkben? Észrevesszük-e azokat az apró jeleket, amit Jézus ad nekünk a mindennapokban. Látni az Urat azt jelenti, hogy megmozdul az életünk, elindulunk a hitben, annak növekedésében. Jézus ebben a nyomorúságban, a hiányban együtt, a hiányban együttérző módon van velünk. Jézus nem gyönyörködik a látványban. Nem gyönyörködik a halálban, nem gyönyörködik abban, ha elveszítjük munkahelyünket. Nem gyönyörködik a depressziónkban. Ő tudja csak igazán, mi az a tehetetlenség. Mi is próbáljuk mondani, hogy milyen tehetetlenek vagyunk, akár a járvánnyal kapcsolatban, akár az otthoni bezártságunkkal kapcsolatban. Milyen tehetetlenek vagyunk, hogy nem szólhatunk másokhoz, nem úgy élhetjük az életünket, mint eddig. De gondoljuk csak arra a tehetetlenségre. Amikor Jézus ott a keresztfán a kezeit felszögelték, és még csak a kezét se tudta megmozdítani. Ha ő feltámadt és él, akkor ő tudja, mi a tehetetlenség. De ő él, és szólhatunk hozzá, imádkozhatunk hozzá, és lehet vele személyes kapcsolatunk. Együtt lehetünk az érző Úrral, aki velünk van ebben a helyzetben. És láthatjuk Jézust a hétköznapokban is. Emlékezzünk a történetre vissza. Azt olvastuk, hogy eltelt 8 nap. A tanítványok tehát már a hétköznapjaikat élik. Jézus egy ilyen hétköznap lép a tanítványok közé, és ezt mondja, békesség nektek. Mi olyan jól tudjuk az ünnepeinket ünnepelni, és olyan sokszor van az, amikor ünnepkor az ünnepi terítőt tesszük az asztalra, amikor az ünnepi poharakat vesszük elő, majd ha vége az ünnepnek, elcsomagoljuk, összehajtjuk, és éljük a hétköznapunkat. Jézus nem ilyen akar lenni, nem az ünnepnapok Jézus akar lenni, hanem a hétköznapokban is. Ő akar lenni a feltámadott élő Úr a mi életünkben. Erre is mutat rá Tamás és Jézus találkozása, hogy Jézus a mindennapokban is a feltámadott Úr. Legyen ez, és lehet ez most is, hogy ő itt van jelen. Itt van jelen köztünk, még akkor is, ha az ajtót be van zárva. Ne térj napirendre azon, ha esetleg nem látod őt. Mert ő ott van melletted, még akkor is, ha nem szól. Ő keres téged. Te keresed-e őt? Látni a másikat. Látni a másikat. Erről szeretnék most pár gondolatot mondani nektek, mert nem vagyunk egyedül. Ahogy Tamás sem volt egyedül. A 8 nap elteltével, amikor Jézus az árt ajtón keresztül belépett a tanítványokhoz. Tamás hitbeli megtorpanása jelzi azt nekünk, hogy mennyire nehéz elfogadni a legnagyobb csodát. A halál fölötti győzelmet, a feltámadást. Láthatjuk Tamás példáján keresztül, hogy mekkora vívódások és kételyek vannak az emberben. Nem csak egyedül van ott, hanem a tanítványokkal együtt, közösségben. Micsoda boldogság az, amikor azt tudhatjuk magunk körül, és magunkkal együtt, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak, akik gondolnak ránk, vannak, akik imádkoznak értünk. Hát akkor mi miért nem tesszük ezt? Imádkozzunk másokért is, mert nem vagyunk egyedül, hanem testvéri közösségben, a feltámadott Krisztussal. Láthatjuk együtt, és elhihetjük azt is, hogy mások is láthatják Jézust. Jó, hogy nem vagyunk egyformák. Csak gondoljunk bele, ha Tamás nem tenné fel ezeket a kérdéseket, ha nem kételkedne, akkor hogyan mondhatta volna Jézus azt, amikor belép közéjük, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Micsoda csodálatos dolog a másik életén meglátni a feltámadott Krisztust. Átélted már, amikor egy másik emberen keresztül üzent neked ő? Sok helyzetben szembesülünk a mindennapokban, és sokszor rámondjuk az eseményekre, az egyik-másik feladatunkra, hogy erre nekem nincsen időm. Próbáljuk a másikat lepasszolni. Légy szíves, nincs rá időm. Ebben a történetben Jézus nem mondja azt, hogy nekem nincs időm Tamásra. hogy nekem nincs időm arra, hogy bizonyosságot tegyek neki, hogy megmutassam a kezeimet, megmutassam az oldalamat. Jézus nem mond ilyet. Mi hogyan vagyunk egymással a hétköznapokban? Hogyan éljük az életünket a családban, a közösségeinkben? Akkor, amikor azt mondjuk, hogy légy szíves, hagyjál békén, mert nincs rád időm. Meglátjuk Tamás példáján, szeretteink életén keresztül az Urat, aki nem mondja azt, nincs időm rátok. És miként látjuk mi a világot? Talán furcsának hangzik most ebben a helyzetben ez a kijelentés, miként látjuk a világot. Be vagyunk zárva, korlátozva vannak utazásaink, mozgásaink, de ott vannak előttünk a telefonok, a tabletek, a számítógépek, megnyitjuk a tévét, és körbe utazhatjuk virtuálisan online a Földet. Láthatjuk a világot. Valóban? Vagy csak egy benyomás ér minket ezzel kapcsolatban? Egy benyomás, de mi nem voltunk ott. Nem tapasztaltuk meg, csak láttuk. Erre a látásra tanít minket Jézus. Arra a látásra, hogy ne csak a mi saját szemünkkel lássuk a világot, hanem megtanuljuk látni a világot az ő szemén keresztül. Azzal a valósággal, amit az evangélium tár elénk, azzal a valósággal, ami megadatott nekünk a mi életünkben, ahogyan élhetünk, és bizonyosságot tehetünk másoknak. Mert Tamás megtorpanása ellenére nem hagyta el az Urat. Hitt benne, a feltámadott Krisztusban, és ment, hirdette az evangéliumot. Mi hogyan vagyunk a környezetünkben? Kérdés az, mi hogyan nézünk a világra? Csak ránézünk, és van egy benyomásunk, vagy azzal a látással, amit Krisztus ad nekünk. Azzal a belső látással, azzal a személyes kapcsolattal ott vagyunk-e az élő Krisztussal, a szeretteinkkel, az ismerőseinkkel, a keresztény emberekkel. Krisztus szeretne tanítani minket arra, hogy az üzenetünk legyen egyszerű. Amikor megjött Tamás, akkor a tanítványok azt mondták, láttuk az Urat. Amikor Jézus megjött, szólított minket, szólította a tanítványokat, és azt mondta, békesség nektek. Egyszerűen, röviden. Nekünk nem úgy kell átadni az üzenetet, hogy mi a sztorit fényezzük, hogy magunkat fényezzük, hogy bonyolítjuk a dolgokat, hanem egyszerűen, őszintén megmutatni a mi életünkön keresztül, hogy látjuk az Urat, akivel ma is lehet személyes kapcsolatunk, lehet lelkilátásunk. Jézus él, teste bár megtöretett, de harmadnapon feltámadt, hívogat a vele való közösségre. Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi Jézusunk, köszönjük neked, hogy ma is tanítasz minket. Tanítasz minket, hogy hogyan kell látni igazán hittel, lélekkel. Tanítasz minket, hogy ne legyünk elcsüggedve, ne fáradjunk meg, hanem legyünk együtt veled, embertársainkkal. Hirdessük az evangéliumot, szóljunk rólad betegeinknek, karanténban lévő embereknek, és mindazoknak, akik szolgálnak, dolgoznak, értünk. Uram, te légy családunkkal is, te légy közösségünkkel is. Uram, szólj hozzánk a mindennapokban, Szólj, Uram, mert a szolgád hallja a te hangodat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük záró énekünket, a 185. énekünk első versét, a 185. énekünk első versét, amely így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Istennek szeretete, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, lelketeket a Krisztus Jézusban. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen.